Versét olvassuk el. Én arra kérlek, hogy először olvasd el magadban, és aztán hangosan olvassuk együtt, jó, ezt az ige verset. Római levél 12. fejezet, 2. vers, jó? Kiki magában olvassa most el, aztán pedig hangosan együtt olvassuk majd. Akkor most együtt. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Foglaljatok helyet. Vetíteni is fogunk. Ebben a melegben, hogy jobban tudjatok koncentrálni és figyelni. Ezek ki lesznek a legfontosabb gondolatok, bibliaigazság és igeversek vetítve, mindjárt segítenek nekünk. A mai témánk az előző témáknak a folytatása, ez pedig a befolyásolás, és segítségre hívtam Dave Sanford bácsinak a jegyzetét, aki fölhatalmazott bennünket arra, hogy bátran használjuk mindazt, amit ő kiásott Isten igéjéből. Tehát egy atyáinktól örökölt kutat fogunk, egy forrás fog most használni arra, hogy Isten igazságát elgondolkodjunk egy kicsit. Tehát befolyásolás, arról beszéltünk ugye, hogy neki növekednie kell, nekem alábszállni, és aztán korábban Tamás beszélt a gondolkodásmód változásról és az ebből fakadó cselekedet megváltozásáról. Ez lesz ma is a témánk, egy kicsit ezen fogunk gondolkodni együtt, és megnézni Isten igét, és néhány mechanizmust megvizsgálni, ami az emberi lélekben, szellemben, testben, Isten igének tanítása által megjelenik. Ne felejtjük el, hogy a befolyásolás az kapcsolatokban működik. Először is Isten, amikor befolyásol bennünket, akkor tud Isten hatásolni az igén keresztül az életünkre, ha kapcsolatban vagyunk vele. Az Isten nem tud megváltoztatni egyetlen embert sem, aki nincs vele közösségben, nincs vele kapcsolatban, nincs vele beszélő viszonyban. Mindjárt majd meg fogjuk nézni a tükröt, amelyet Isten használ arra nézve, hogy visszajelzést kapjunk arra, hogy hogyan is nézünk ki, hogyan gondolkodunk, milyen irányba halad az életünk. Isten erre használ egy tükröt, amelyben bátorít bennünket, hogy tekintsünk bele újra és újra, amely tükörből való visszajelzés által bátorítás, korrekciót, vigasztalást, megerősítést, vagy fenyítést is kaphatunk. Tehát a befolyásolás kapcsolat, kapcsolat nélkül nincs befolyásolás, és a befolyásolás egy legális dolog. Tehát Isten igenis befolyásolni akar bennünket. Isten, amikor kinyitod a Bibliát, vagy eljössz egy Isten tiszteletre, Istennek a szándéka a Szentlélek által, hogy befolyással legyen az életedre. Amen. Tehát Istennél nincs ilyen passzív időtöltés, hogy ő nem akar befolyásolni téged. Nem akar kontrollálni, de befolyásolni nagyon is akar. Isten nagyon céltudatos ebben, amikor közelébe kerülsz, az Isten elkezd hatással lenni rád. Ő akar a lehető legnagyobb hatással lenni az életünkre, amikor közösségben vagyunk vele. Biztos veletek is úgy van, hogy hetente ugye többször találkoztok emberekkel, többször van lehetőség bizonyságot tenni, többször van lehetőség, ahogy a dicsérben is énekeltük, az evangéliumot hirdetni, és hogy erőjön az ember életében, amikor meg tudja osztani a bizonyságtételét, és beszéltem egy régi ismerőssel, és nagyon aranyos, nagyon csípem egyébként, nagy filozófussá nőtte ki magát, elvégezte az egyetemet, és hát az individualizmusról és az emberről, mint individumról kezdtünk beszélgetni. Hát ez úgy nézett ki, hogy én feldobtam meg a témát, aztán ő egy 20 percben tanított engem, hogy ő hogyan gondolja ezt a témát. Nagyon jó dolgot fogott meg egyébként, de alapvetően ugye amikor egy szünetet tartott és már úgy kifutott, akkor mondtam, na, akkor mondom, pontosan erről van szó. Isten ennek az individualista világban élő embernek az individumába, tehát a saját független kis objektumába, világába, amelyből kiindulva vizsgálja ezt a világot, és amelyből kiindulva ő értékel mindent, amelyből kiindulva ő keresi az Istent, amelyből kiindulva értékeli a vallásokat és a filozófiai irányzatokat, de ő van a középpontjában, és abból kiindulva vizsgál mindent. Mondtam neki, no, ebbe a világba jött be az Isten Krisztusban. A mi kis világunkba jött be, a mi kis világnézetünkbe, gondolkodásmódunkba bejött az Isten a fiában, Jézus Krisztusban, és megváltott bennünket a bűn átkából, és aki hisz ő benne, megszabadul lett, és közösségbe kerül az élő Istennel. Erre a barátom teljesen be volt. Azt mondja, engem most beszorítasz. Beszűkítesz. Mondom, szándékosan tettem. Mondom, szándékosan szűkítelek, de Szándékosan szorítalak be, mert befolyásolni akarom a gondolkodásmódodat, hogy te gondolkozol. Milyen érdekes? Egyből keskeny élet az út számára. A nagy világ, a nagy elképzelés, a nagy filozófia, amelyben minden belefér, Isten is belefér úgy, hogy én gondolom, bejön bele a Krisztus, és azt érzik az ember, hogy beszűkít engem. Szoros az az út. Nagyon jó volt, aztán jól beszélgettünk. Kiderült, hogy van egy atyafia gyülekezetből, aki rendszeresen beszélget vele. És a végén azzal váltunk el, úgy megvoltak az elképzelései a saját is világából kiindulva a vallásokról, az egyházakról, az egyházak tanításáról. Ő mindenre képbe volt egyébként. És a végén, hála Istennek, hogy elbizonytalanodott, és azt mondta, hogy azért még lehet elmegyek hozzátok. Belépett a Krisztus az ő kis világába, mert amikor Krisztussal találkoznak az emberek, Jézus Krisztusnak nagy vágya van arra, hogy változtassa az emberek életét, hogy befolyásolja az emberek életét. És teljesen normális, ha te is így gondolkozol az emberi kapcsolataidról, hogy jó irányba szeretnéd, nyilván mi jó irányba befolyásoljuk az embereket, te szeretnéd befolyásolni az embereket, hogy valami érték, valami áldás jön be az életükben, vagy olyan, ami örökké való életcél, érték és áldás. No, és hát sorolhatnám, mert hála Istennek, hogy nekem is több hetente is több ilyen esemény van, amikor az emberekkel lehet úgy kapcsolni. Nagyon jó, na szóval ezek nagyszerű alkalmak és lehetőség, amikor Isten így lehetőséget ad neked, hogy a környezetedben lévő emberek felé képvisel őt. És olyan jó látni az embereken, amikor elérkeznek addig a pontig, amikor kifutnak az érvekből. És akkor úgy megfogja a szívüket Istenek szelleme. És látod az egyiket, hogy már könnyezik a szeme, pedig nem is vele beszélgettél. És figyeli. És ugye az emberek szívén az lenne, hogy oda menjen hozzá, téged is szeret az Isten. Vannak ilyen pillanatok, amit Isten így kimunkál az életünkben, hogyha ezzel a hozzáállással vagyunk, hogy mi befolyásolni akarjuk ezt a világot. Befolyásolni akarjuk az embereket, akik körülöttünk vannak, és számunkra fontos, hogy az evangélium igazságával befolyással legyünk rájuk. Na, hát ez a befolyásnak a működéséről szeretném, ha gondolkodnál egy kicsit, ennek az akadályairól bennünk, az akadályairól ebben a világban, az akadályairól a gondolkodásmódjában az embereknek, vagy a mi gondolkodásmódunkban. Ez egy kétélű történet lesz, és szeretném meghatározni a felelősség fogalmát, a vezetők egyszer erről foglalkoztunk szűk keresztmetszetben, de most a következő két alkalommal megpróbálom veletek átnézni ezt a témát teljes egészében, egészen a befolyásoló személy jellemvonásaival együtt is. Tehát azt is megnézzük, hogy milyen egy befolyásoló személy, aki hatással tud lenni másokra. Na, menjünk tovább. Először is nézzük meg a befolyásolás célját. Az első célja a befolyásolásnak, ugye ami miatt szeretnénk, hogy befolyással legyünk az emberekre, meg Isten is akar befolyásolni ránk, az a, ugye megjelenik, a bölcs gondolkodás. A bölcs gondolkodásnak három eleme van legalább, hogy először is a cél, a meggyőződés és a hozzáállásnak az Isten szerint való módon való befolyásolása. Olyan célokkal, olyan meggyőződéssel, olyan célok legyenek előttünk, olyan meggyőződéssel bírjunk, és olyan hozzáállásunk legyen, amelyet az Istennek a beszéde egy örökkévaló tervben és terv szemszögéből támogat. Tehát a befolyásolás célja, hogy bátorítással legyünk, hogy megértsék az emberek a Biblia alapelveit, és azonnal engedelmeskedjenek is azoknak. Tehát a mai Isten tiszteletünknek is egy fontos célja, Isten szemszögéből és az én szemszögömből is, hogy olyan bibliai alapelveket értsünk meg, amelyek olyan módon beépülnek az életünkbe, hogy engedelmeskedünk, mert meggyőződésünké válik, célunká válik az annak való engedelmesség, és olyan hozzáállást tanúsítunk, hogy azok beépülhessenek az életünkbe, tehát jó földé válik a szívünk, a hozzáállásunk nyitott, engedelmes hozzáállásunk van, és az engedelmességben nem csak addig akarunk eljutni, hogy hosszú kínlódások és csalódások után engedelmeskedünk, hanem azonnal engedelmeskedjünk azoknak. Tehát amikor jön egy élethelyzet, életszituáció, akkor azonnal működjenek bennünk az Isten igazságai, és engedelmességbe járjunk. Amen. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mert sok bibliai igazságot ismerünk mi, részben vagy egészben, de néha kéretjük magunkat az engedelmesség tekintetében, és emiatt nem tud bejönni az életünkbe az a befolyásoló erő, amelyet Isten elhelyezett az ő beszédében. No, jól ismert igevers, amit itt újra és újra előveszünk, azt gondolom a mai korszakban, világkorszakban nagy jelentőséggel bíró igevers ez. Csak emlékeztetőül szeretném idézni az igazodást, amiről azt mondja itt Isten igéje, hogy ne igazodjatok-e világhoz, ugye tudjátok, hogy mondtuk, világkorszakról van szó, szellemiségről, irányultságról, gondolkodásmódról, értékrendről, amelyet a mai világban találsz. Azt mondja, ne legyél hasonlóvá hozzá, ne formálj ugyanarra a mintára, ne alkalmazkodj hozzá, ne idomulj hozzá, azaz ne vedd fel annak alakját, megjelenését, ne viselkedj úgy, ne legyen a magatartásod sem olyan, és ne azt tartsd értékesnek, amit a világ értékesnek tart. Tehát azt jelenti, hogy ne igazodj a világhoz, hanem változhatok meg az értelme megújulásával. A megváltozni azt jelenti, hogy átváltozik, átalakul, és hadd idézem újra az igét, amit a táborban idéztem már, az a 2 Korintus 3.18-at, bizonyára többen ezt kívülről fogjátok tudni, hogy mi pedig miközben feletlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindjárt ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Nos, ez az ige a győzelem igéje. A dicsőségről való dicsőségre haladás az azt jelenti, hogy győzelemről győzelemre halad az életünk. Tehát az Úrral egy bizonyos élethelyzetben, szituációban, próbatételben, kísértésben vagy lehetőségek között az Isten igéjének azonnali engedelmessége, vagy az Isten igéjének való engedelmessége révén győzelmeket élünk meg. A dicsőségről való dicsőségre haladás pedig, hogy egyre erőteljesebben haladunk benne az Isten tervében, győzelemről győzelemre. Amen. Egy jó élet, nem? Egy jó perspektíva ez, hogy dicsőségről dicsőségre. Ugye azt mondja az Isten igéje, hogy ha te dicsőíted az Istent, Isten megdicsőít téged. Tehát van az Istennek egy munkája azok számára, hogy tanítványai a Krisztusnak, hogy miközben hirdetik a Krisztust, a dicsőség meglátszik rajtuk, és bizonyságot tesz velük együtt a Szentlélek, és Isten megdicsőít őket az emberek szemében, tehát a bizonyságtétel ereje által, amely a lélek tesz bizonyságot velünk együtt. Tehát a dicsőség. Aztán a másik dolog, ami a tükör kérdése, ki emlékszik, hogy hol beszél a Biblia a tükörről? Mi ez a tükör, amelyben szemlélhetjük az Úr dicsőségét? A szeretet himnuszában van erről szó? Tükör át a homályosan látunk, ez igaz, de mi a tükör? Nagyon jó, aktív a testvérünk. Testvérünk az Nisbalci Károly érkezett hozzánk, itt dolgozik Debrecenben, az Úr áldjon meg téged, és többször fogjuk látni munka miatt, itt van most a városunkban, az Úr áldjon meg téged, és öllök neki, hogy jártas vagy az Isten beszélében. Ez nagyon jó. Jakab apostol levele, első rész 22-25-ös verse, beszél a tükörről. Tehát értsétek meg, lehet fantáziálni, mikor az igét olvassuk, hogy nekem mi tetszik a tükörrel kapcsolatban, hogy én mit gondolok a tükörrel kapcsolatban, pipelet tükör, borotválkozó tükör, kis tükör, nagy tükör, görbe tükör, sokféle tükör lehet, és sokféle gondolatunk lehet a tükörrel kapcsolatban, de ha az Isten igéje beszél a tükörről, akkor azt meg is fogja magyarázni az Istennek a beszéde. Amen. És nem kell fantáziálni, mert hogy fogunk elváltozni a Krisztus hasonlatosságára, dicsőségre, dicsőségre, ha nem tudjuk, hogy hol kell szemlélni az ő dicsőségét. Hát mibe kell beletekinteni ahhoz, hogy lássuk a dicsőségét, amely által el tudunk változni. Hozzá hasonlóvá, nem? Tehát keresgethetjük a tükröt, hogy akkor tükröm, mondd meg nékem, ugye a hófehérkében, de ez nem a hófehérkében van benne, hanem az Isten igéjében, a Jakab apostol levelének első szakaszában, méghozzá 22-25-ös versek, így hangoznak. Nyilván bővebben is lehetne itt olvasni az igét, de most a jelenleg igazsághoz elegendő lesz a megértéshez. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Ugye, befolyásról beszéltünk, olyan befolyásról beszéltünk, amely az ember céljaira, vágyaira, meggyőződésére és döntéseire van hatással. Tehát, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg magát, nézi meg az arcát, megnézi ugye magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. No, mi a tükör? Mit olvasunk itt? Az Isten igéje a tükör, amelyet lehet hallgatni, lehet olvasni, lehet tanulmányozni. Többek között azt mondja Mózes által a Szentlélek, pontosabban Isten ugye helyezi a Józsué szívére, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, tanulmányozd azt éjjel és nappal, akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Tehát boldog leszel, kiteljesedsz, és előhalad az életed. Amen? Tehát a tükör az Istennek a beszéde. Istennek az igéje. Ugye legyen ez egy igehirdetés, legyen ez egy bibliatanulmányzás, legyen ez egy imaközösség, legyen ez egy megénekelt kinyilatkoztása az igének, egy dalban, amikor egy ige verseket énekelünk meg, teljesen mindegy. Az Isten beszéde a tükör. Amikor belenézel, akkor lehet látni, hogy na, mennyi az, ami bennem már a Krisztusé. Ugye mi hogy működik az Istennek a beszéde, amikor az ember nyitott szíve hallgatja? Először az Isten igéje megbátorítja. Ugye, milyen jó, amikor eljött hozzám az igéd, és én élveztem igéd, vidámságát szerzett nekem szívbeli örömet, Jeremiás 15-16, hogy eljött, megérint az Istennek az igéje, és azt mondod, ó, de jó Uram, jó úton járok, nagyszerű, dicsőség neked, megbátorítottál, úgy örülök neki. Az egyik. Aztán jön az ige, amikor precízen úgy, hogy megnyes. És mondod, ú, Uram, most kaptam tőled egy képet magamról, hogy mennyiben nem hasonlítok még Krisztusra az életemnek ezen és ezen a területén. Hogy a gondolkodásom mennyire más, mint ami a Krisztusé, ami a te igéd, ugye Krisztus a testélet ige, és azért ne vonatkoztassak el Jézus Krisztustól, hisz így működik az, hogy a tükörben szemlék az Úr dicsőségét, mert a dicsősége benne van az ő beszédében, és a dicsősége megnyilatkozik a beszédének a megcselekvéséből fakadó győzelemben. Amen. Tehát a dicsőség és az igének való engedelmesség összekapcsolódó fogalom azzal kapcsolatban, hogy mi látszik meg rajtunk abból a dicsőségből, ami az Istenen van. Tehát, hogy ami viselkedésünk, ami beszédünk, ami hozzáállásunk, ami tetteink, ami szeretetünk, ami hűségünk, mennyire ábrázolja ki. Ugye nem ilyen elvonalkoztatott dolgokkal szeretném, ha most gondolnátok, hogy két szárnyat kinő, olyan leszel, mint az angyal, és hogyha átformálod az Úr dicsőségére, akkor már repülve mégy a munkahelyre. Hétfőn. Ugye? Tehát ugye nem fehér kis ruhácskáról, kicsi kis angyaloskáról, meg ilyen aranyszínű glóriáról beszél a Biblia, amikor erről az átformálásról beszélünk, nagyon is valóságos dolgokról beszél a Szentírás velünk kapcsolatosan. Tehát az Isten igéje, mint egy tükör, amelyben beletekintesz, és azért jó így venni az igét. Tehát úgy olvasni a Bibliát, és azért Biblia nélkül, az Isten igéje nélkül nem lehet, hogy valaki megváltozzon, egy megváltozott életet éljen. Azért van az, hogy valaki, ha igétlenné válik, az idétlen keresztény. Tehát esetlen, csetlőbotló keresztény. Az igétlenség idétlenséget hoz a keresztény életben, egy eredménytelenséget, kudarcos életet hoz, bukdácsol életet hoz, pusztán élménynyekké válik egy-egy összejövetel, mert nem éltem azzal, hogy beletekintsek az igébe. Aki nem ismeri az Istennek az igéjét, tehát nincs mit a Szentléleknek fölhoznia egy-egy döntés helyzetben, az nem is tud dicsőségre dicsőségre menni, mert nem tud győzni. Nem tud szabályszerűen küzdeni, és nem tud győzelemre menni. Tehát Isten igének szemlélése, tanulmányozása, kulcskérdés, hogy meglegyen telve az Istennek a gyermek embere, az Istennek a beszédével. Ez kell a győzelem lesz. Tehát, amikor beletekintesz az igébe, akkor meglátod azt, hogy mennyi az, ami már benned a Krisztusi, és melyek azok a területek, amelyen az Isten most akar téged változtatni és dolgozni rajtad. És a bölcsember az nem feledékeny hallgatója az igének, hanem tevékeny megvalósítója. Tehát úgy áll az igéhez hozzá, hogy Uram, mit szólsz hozzám? És ez a hozzáállás, ez nem csupán egy érintés, nem csupán egy érzelem, hogy jól akar érezni majd az Isten tiszteleten, bár az sem utolsó szempont, és jó dolog, de bizony valamikor kellemetlenül érzi magát az ember az Isten tiszteleten, mert olyan területekre nyúlt bele az Isten az ő beszédén keresztül, ami éppen akkor nekünk kellemetlen. Igaz? De az Isten igében megvan a bátorítás is, a vigasztalás is megvan az ő beszédében, tehát fontos az, hogy ne csak arra koncentrálj, amikor Isten valamiben nyeseget, hanem koncentrálj az atyai szeretetére is. Tehát lásd meg, mikor Isten szól és megszólít, hogy megvan írva, hogy mint atya a fiát és gyermekét munkál az Isten bennünket, formál bennünket az Isten. Tehát így ebből a szempontból, amikor a tükörben olyan dolgot látunk meg, ami nem biztos, hogy olyan kellemes érzés, akkor gondolj arra, és az mindjárt kellemes érzésed tört el, hogy de jó, Istenem, Atyám, hogy törődsz velem és foglalkozol velem. Valaki elmondta, hogy utazott valahová, és hogy egyedül kellett mennie, gondolta, hogy jó lett volna, valaki utazik vele, és akkor el volt szontyolodva, hogy egyedül utazik. Mondom ezt azoknak, akik sokat utaznak egyedül. És akkor szomorú volt, hogy jaj, egyedül vagyok, és milyen hosszú ez az út. És akkor eszébe jutott a Szentlélek, hogy figyelj, te sosem vagy egyedül. Jézus, az Isten fia itt van veled a Szentlélek által. És elmondta az ember, hogy annyira megérintette ez a kijelentés, ugye, ami az ige, az Isten igéje, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, tehát az Isten igéje, Isten kijelentés a Szentlélek által, hogy arra gondolt, hogy próbált megkérni valakiket, hogy jöjjenek vele, és mindenki nemet mondott, mert mindenki el volt foglalva, és az járt át, hogy az univerzumot alkotó és teremtő Istennek van ideje vele eltölteni egy mások számára látszólag felesleges időt, hogy elutazzon vele arra a helyre, ahova ő ment. És hát ez olyan átjárta ennek az embernek a szívét, hogy boldog lett. És hogy az Isten ennyire foglalkozik vele, hogy neki van ideje arra, hogy vele együtt utazzon, és egy jót beszélgettek útközben. Szóval értitek, az Isten igéjéből, mint tükörből megértesz dolgokat, élethelyzetekre vonatkozólag megérted az Isten szemszögéből való igazságot, amely valóságos. Mert igazságok vannak, amelyeket mondanak ebben a világban, meg gondolom mi is, csak nem biztos, hogy azok valóságosak mennyei szempontból. Tehát, hogy azok tényleg természetfeletti kitekintésben is, sörökké való kitekintésben is úgy vannak, és úgy is lesznek. Mert ugye, csak egy példa, arról beszélnek a temetők, hogy mindenki meg fog halni egyszer. Ugye ez egy igazság, csak nem valóság. Mert az igazság az, hogy el vannak temetve a testek, de van feltámadás. És van örök élet. Így van, ez a valóság. Értitek, igaz? Ez a különbség. De az igazság, persze, ez igaz, hogy meg kell halni mindenkinek, szokták mondani, és eltemetik majd a földbe. Ez igaz, csak ez nem valóságos. Mert van feltámadás. És a valóság ez. Na, csak egy példa. Oké, hát valószínűleg, hogy így haladunk, akkor lesz ebből 3-4 alkalom is, de nem baj. Majd tudja ezt a Szentlélek, hogy mennyit kell időzünk ebben a kérdésben. Menjünk tovább. A második célja a befolyásolásunknak a viselkedés megváltozása. Tehát ugye most beszéltünk a gondolkodásmód megváltozásáról, és beszéltünk arról, hogy beletekintünk az Istennek a beszédébe, és a gondolkodásmódunkat, életvitelünket is leleplez Isten igéje, és hatással akar lenni a gondolkodásunk mellett a viselkedésünkre is, mely a jellem, a magatartás fejlesztése, és a Krisztushoz való hasonlítás. Hát egy kicsit elcsúszott az ige, majd igazítunk rajta. Nézzétek csak meg ezt az igét. Olvassátok el, kérlek titeket, hagyok egy kis időt rá. Eltűnt. Kiolvastátok? Hát. Jó. Oké, tehát emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tudtok erre egy ámen mondani? Ámen. Ez egy nagyszerű bibliai igazság. Különösen a megpróbáltatások idején nagyon fontos gondolkodásmódbeli hozzáállásra segíti az embert. Igen. Kísértés azt jelenti, hogy próbatétel, próbára tevés, megpróbáltatás, kísértés, kipróbál, próbára tesz, próbálkozik valakivel, ugye megpróbálkozik valakivel, és kísért. Na, tehát helyes viselkedés. Ugye az Isten igéje szerint értékeljük a próbatételeinket, a megpróbáltatásainkat, a kísértéseinket. Ha Isten igéje szerint gondolkodunk róluk, akkor a végkövetkeztetés a cselekedetekre vonatkozóak, hogy el fogunk bukni, vagy nem fogunk elbukni. Mit van itt leírva? Bátran mondd ki, még hogyha nem biztos, hogy mindig ez a tapasztalatod is, vagy ugye de én. Tehát győzni fogunk, elbírjuk azt viselni. Tehát nem fogunk elbukni. Igaz? Igen. Tehát az Isten igéje arra tanít bennünket, hogy az emberi erőt, Nincs természetfeltérő ebben még. Nincs a Szent Szellemnek a keret ereje. Nem vagy betöltekezve. Dünamissza! Emberi erőt meghaladó megpróbáltatás nem értiteket. Forradalmi változáshoz az ember reakcióiban, ugyanis a kísértésben akkor nem tartja jogosnak, hogy el kell bukni. Mert hát ki bírja ezt ki? Hát megértheti bárki, hogy én így reagáltam erre a dologra, hogy fölháborodtam, hogy kiakadtam, hogy feladtam, hogy megsértődtem, hogy hordozok haragot magamban, vagy elbuktam, ugye? Tehát ha arra gondolunk, hogy az ember erőt, sőt, még az Isten erejét is bennünk meghaladó próbatételek is lehetnek az életünkben, akkor abból törvényszerűen fog következni a bukás. De megértjük az Isten igének igazságát, hogy bármennyire is tűnik úgy, és érezzük úgy, hogy már túl van minden erőn, amiben benne vagyunk, de az Isten igének igazsága az, hogy nem ért bennünket emberi erőt meghaladó kísértés, akkor győzni fogunk. De ebből fakad a győzelem, mert megértettük azt, ha kísértéssel együtt megvan a menekülés útja is. Tehát mit fogunk tenni a próbatételek megkezdésének első pillanatában? Mit fogunk keresni? Az utat. Tehát nem azon fogunk gondolkodni, mikor lesz már vége, meg azon, hogy meddig fogom kibírni, elnebukjak, vagy vissza ne szóljak, hanem azon gondolkodom, Uram, hova raktad a rajtót? Az meg mindig Jézus. De milyen módon, milyen megértés az, milyen kijelentés az, amely által ki tudok jönni ebből a helyzetből? Igének milyen kijelentése vonatkozik erre a szituációra? Tamás sokat beszélt erről. Biztos emlékeztek. Igaz? Értitek? Tehát Isten igéje, Isten szellem által egy befolyással van a gondolkodásmódunkra, és ez a fajta gondolkodásmód hatással van a tetteinkre, és meghatározza a győztes vagy vesztes állapotunkat. Kapcsolatokban, házaspárok között, barátságokban, munkatársi viszonyban, osztálytársak között, családon belül, különböző relációkban, csak hogy ennyit említsek, de anyagi nehézségek közepette is. Érzelmi nihil állapotában, amikor érzelmileg úgy sivatag az ember élete, akkor azt mondom, Uram, oké, itt vagyunk benne a próbatétel közepette, beletekintek a te ígédbe, megértem azt, hogy te olyan Isten vagy, aki én engem erőmön felül nem próbálsz, és olyan Isten vagy, aki a próbatétellel együtt megadod a szabadulás útját is. Istennek egy emberével beszéltem egyszer, és mondta nekem, hogy mindig, amikor próbatételbe ér az élete, azonnal megy az Istenhez. Azt mondja, Uram, tudom, hogy ebből jól fog kijönni. Tudom, hogy ez a próbatétel javarma lesz, én ebből a próbatételből úgy fogok kimenni, hogy téged jobban megismerlek, hogy változni fogok, hogy sallangok szakadnak le rólam, és én, Uram, már most hozzád megyek. És ezáltal tudomásodra hozza az ellenségnek, hogy bármilyen módon is próbálja megnyújtani ennek a próbatételnek az idejét, minden egyes perccel csak azt fogja munkálni, hogy az Istentől jobban megismeri, jobban fogja keresni, és jobban fogja szeretni. És azt mondja, egyből keresi a menekülést, a kimenekülést, és a menekülés útja pedig a Krisztus, ő az út, meg ő az ajtó is. Tehát az Urat keresi ebben a helyzetben. Bizalommal megy az Úrhoz. Amen. Tehát befolyásolás célja, amikor valakit befolyásolunk most ebben a helyzetben, az én célom veletek, hogy én befolyásoljalak titeket Istennek a beszédével egy jó gondolkodásmódra. Isten célja mindannyiunkkal, hogy mindannyiunk gondolkodásmódját befolyásolja, és a te célod, amikor beszélgetsz emberekkel az, hogy befolyásold azokat az embereket a gondolkodásmódjukban, és a cselekedeteikben, a viselkedésükben, hogy azokban változni tudjanak az Isten ereje által, azáltal, hogy megismerik Jézus Krisztust. Amen. Ezért fontos az, hogy egyenépült városok legyünk, hogy méhtartóba tett mécses legyél, hogy látszódjon az a világosság, amely a Krisztusban van. Hogy képviseld a Krisztus, hogy bele tudjanak tekintenünk az életedet, és az életemet nézik. Menjünk tovább. De a befolyásolás célja, ugye a gondolkodás és a viselkedés, tehát a tetteknek a megváltoztatása. No, nézzük a problémákat. Vannak problémák, amelyek akadályok lehetnek, vagy változtatják a gondolkodásmódunkat, a hozzáállásunkat és a cselekedeteinket. mindenképpen befolyásolják a mindennapjainkban. Bocsánat, ez is elcsúszott egy kicsit, de olvassátok össze. Ugye? Nyugodtan ígyatok ti is, meleg van. Tehát vannak alapvető emberi szükségek, amely nélkül az ember nem tud létezni. Ebben egyetértünk, igaz? Van, aki tud létezni élelem és víz nélkül? Ki az, aki olyan szuper keresztény, mint hogy étel és víz nélkül működik? Egy sincs. Akkor még prédikáljunk. Na jó, persze, nem is lehet. Ugye Isten belerekesztett bennünket a jelenlegi korszakban egy olyan testbe, amelynek táplálása a létfenntartáshoz szükséges. Egy ember alapvető szüksége, hogy rendelkezzen az élelemmel és a vízzel. Egy alapvető szükség. Tehát, hogy kenyér legyen és víz. És a szüksége még az embernek az is, hogy ezekkel kapcsolatosan legyen egy bizonyossága, hogy a jövőben is be lesznek töltve ezek a szükségek. Tehát nem csak most pillanatnyilag van ennivalóm és innivalóm, hanem holnap is lesz. Egy jogos dolog, nem? Minden ember számára, hogy minimálisan ezt biztosítva szeretné látni az életében. Egyet értünk? Igen? Nincs még annyira meleg, hogy ezt nem lehet belátni, igaz? Hogy enni meg inni kell. Ez minden embernek igaz. Igen ám, de hányszor él az ember olyan helyzetben talán az életének bizonyos szakaszában, hogy nem biztos, hogy ha ma van mit ennem és innom, hogy holnap is lesz. Ugye a válság, és tudjuk azt, hogy a világ 20%-a emészti fel, a lakosság 20%-a emészti fel azt az erőforrást, élelmet, és birtokolja a vizet, amely az egész emberiségnek, az egész föld emberiségének elegendő lenne, és emiatt a világon 70-80% alacsony szinten éli meg ezt, hogy éhezik és víz nélkül van. Nincs megfelelően ellátva. Tehát azt kell látni, hogy a világban jelentkezik ez a probléma, esetleg hívő emberek illetében is, hogy olyan anyagi szükségbe kerül, hogy nincs biztosítva neki a természetes gondolkodásmód szerint az élelem és a víz. Előfordulhat, igaz? És ekkor azt mondja a hívő ember, no, itt egy megpróbáltatás. Hogyan gondolkodjunk és hogyan reagáljunk? Előveszi a Máté evangéliumát, kinyitja a 6. résznél, a Máté 6.30-nál megnézi az Isten igéjét, hogy mit lehet látni a tükörben, tehát mi az a helyes reakció, gondolkodásmód és hozzáállás, ami az Isten igéjében benne van. Máté 6.30-34. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma van és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Ámen. Tehát, Isten igéje alapján, amikor ilyen helyzetbe kerülsz, jön az Isten igéjének a beszéde, kijelentése, beletekintesz, és azt mondod, hoppá, én most aggódom. Tehát, nem Krisztus szerint gondolkodok, nem az ige szerint gondolkodok, ezért én nem is leszek győztes. Tehát meg kell, hogy változzon a gondolkodásmódom ahhoz, hogy győzni tudjak ebben a helyzetben. És ne az aggodalmaskodás, a félelem győzön én rajtam, hanem én győzzek az Isten ereje által e felett a helyzet felett. Mert meg van írva, hogy az én mennyatyám tudja, hogy nekem szükségem van kenyérre és vízre, hisz ő alkotott engem ilyennek, ezért ő megígérte, hogy biztosítani fogja számomra holnap is. Ugye? Már is megtapasztaltunk valami olyat, ami csak az Isten gyermekeinek, csak a hívő embernek az öröksége, hogy olyan természetfeletti biztonságba és békességbe helyezi el az Isten az ő beszédében való hitáltal, és az abból fakadó megtapasztalások ugye jönnek, és ugye nyilván abból lesz fizikailag megjelenő étel, és fizikailag megjelenő ital is, indivaló is, felettébb, mint hogy kérni meg gondolni tudnánk. ne feledd el, hogy Illést az Isten hollóval táplálta. Tehát hollók hordtak neki kenyeret, és jól emlékszem, még húst is, emlékeim szerint. Tehát még nem is, ugye a kenyér és a víz a minimál, a hús az extra. Tehát Isten Illést természetfeletti módon ellátta hússal, és kenyérrel is, ugye, hiszem Kidron patak volt az, amiből inni is tudott, míg ki nem száradt, aztán pedig ellátta az özvegyasszonyon keresztül. Hát az is egy érdekes történet, a gondolkodásmód tekintetében. No, értitek, igaz? Alapvető szükség, hogyan lehetünk az alapvető szükségek között is nyugalomban, békességben? Hogy tudunk abból a próbatételből kimenni, hogyha valami bizonytalanság jön a létfenntartásunkkal kapcsolatosan az életünkbe? Úgy, hogy megemlékezünk az Úr beszédéről, szívünkbe zárjuk Isten beszédét, és a gondolkodásunkat odaigazítjuk Isten igényhez, tehát megtérünk abból, ami eltér az ő beszédétől, ezáltal megjelenik az ő ereje a mi életünkben, és győzni fogunk. És az Úr pedig meg fogja dicsőíteni magát az életünkben. Amen. Ez így működik. Ez így működik. Tehát az embereknek vannak alapvető szükségei, amelyek problémát okoznak sokszor a helyes gondolkodásmód, a helyes hozzás, a helyes cselekedetben. Miért? Mert a szükséget az ember meg akarja szerezni. Igaz? Tehát be akarja tölteni. És akárhogy is meg fogja találni a módját annak, hogy hogyan fogja azt megtenni. De ha győzni akarsz, és Krisztushoz akarsz hasonlítani, akkor a módszerekben nem használsz akármit. És én sem. Na, menjünk tovább. A vágyak. Vannak vágyaink. Igényeink. Ezek is jogos igények, nem kérdés. Ugye a személyes emberi szükségünk, vágyunk, igényünk, az egészséges önértékelésnek a kialakulása, tehát egy értékesség tudat. Így van. Tehát minden embernek szüksége van arra, hogy ne úgy élje meg a mindennapját, én egy féreg vagyok, én nem használok semmit, én nem keres semminek, én nyomorult vagyok. Ebben a világban rám nincs is szüksége senkinek. Én jobb lenne meg is halnék. Ugye hát ez nem normális. Így nem gondolom, hogy lehet egy boldog életet élni. Sokkal inkább, hogy de jó, nagyszerű, értékes ember vagyok, itt vannak az erősségeim, vannak gyengeségeim is, de Isten használja az életemet, tudok előre menni, és majd mindjárt egy-két dolgot mondom. Aztán az önértékelés, hát ugye ez egy rendszer, kettőt vagy hármat szoktak mondani, akik ezzel foglalkoznak, de Szentforbácsának a rendszerét használjuk most, de ez így rendben van. Elfogadás, ami az önértékeléshez kell, amely ugye a feltétel nélküli szeretetből, az odafigyelésből, amikor odafigyelnek rám, a kedvességből, ahogy visszanyúlnak hozzám, a bátorításból, ahogy megnyilvánulnak felém, és a vigasztalásból származik. Tehát az elfogadás érzet akkor alakul ki egy emberben, ha tapasztalja a feltétel nélküli szeretetet, hogy odafigyelnek rá, hogy kedvesek vele, hogy bátorítást kap, és vigasztalást kap, akkor ugye szomorú. Aztán szüksége van minden embernek a megerősítésre. Akkor helyeslik azt, amit tett. Tehát ugye fontos dolog a bátorításnak az a formája, amikor valaki ír egy cikket, és azért kap egy visszajelzést, az jó. Igaz? Ez jól esik az embernek. De sorolhatnák bármit, amit csinálsz. A dicsőítésben szolgáltál, imádkozás vezettél, segítettél valakinek. Bármi. Fontos az, hogy kapj egy visszajelzést. Igaz? Hogy jó volt, ügyes voltál. Erre szükséged van a megerősítésre. Hogy megbecsüljenek. Hogy tiszteletet kapjál, hogy tiszteljenek téged. Ezek fontosak azokhoz, hogy hogy megerősítést élj meg azon az úton, amely jársz, az életedben, amit élsz. Aztán a másik a biztonság, amely ugye az elfogadásból származik, hogy elfogadva vagy. Aztán kapsz egy támogatást, tehát a hiányzó forrásaidhoz érzed, vannak újabb források érzelmileg, ismeretben, anyagilag, támogatást kapsz előrehaladásodhoz, és ez hoz egy biztonságérzetet, hogy biztosítva van a jövőd, az előrehaladásod. Biztonságban érzed magad. Nos, ugye mi az embernek alapvető igénye ez, ezért minden ember megkeresi a módját, hogy ezt betöltse. Minden ember kialakít mechanizmusokat, hozzáállás, gondolkodásmódot azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan lesz betöltve az életében. Nyilván egy világi ember kialakít egy istenhitet magában, kialakít egy hitet, egy filozófiát magában, egy értékrendet magában, hogy ezek kialakuljanak benne. De mit csináljon egy hívő ember? A hívő embernek milyen forrásai vannak? Ugye elfogadás tekintetében. Nem aranyon és ezüstön váltottunk meg, hanem a drága báránynak a vérén. A legdrágább adatta, azt mondja a Biblia, Isten Krisztus együtt minden nekünk ajándékozott. Hogy úgy szeretett Isten bennünket, egyszülött fiát adta. Tehát feltételnek ő szeretet. Hogy amikor bűneidben és bűneimben ráébredtem elrontott életemre, mentem az Istenhez, nem elküldött engem magához öletben, engem, mint a tékozó fiút. Elfogadás. Fantasztikus dolog, amit átélünk az Istennél. A kedvességét az Istennek, hogy figyel ránk az elmúlt említett példában, és ahogy törődik velünk az Isten. Óriási lehetőség. A bátorítása, hogy az Isten bátorít bennünket a lélek által, az ige által, és a Szentlélek, mint paraklétosz, a vigasztalását is elhozza az Istennek a szívünkbe. Aztán itt a megerősítés. Amikor Isten igéből olvasok kijelentéseket, és megerősít téged, hogy jó irányba vagy, helyesen cselekedtél, jól gondolkozol. Aztán a megerősítés származik abból is, amikor megértesz egy igazságot, és megcselekszed, és a megcselekvéséből azt mondja, a Biblia boldoggá teszi azt cselekedete, és jön egy öröm az életedbe. Igaz? Amikor megcselekszed Istennek az igét, Istennek a beszédét, azzal jár egy öröm, egy megtapasztalás. Ugye ezáltal egy visszajelzést kapsz, hogy jól cselekedtél, tehát meg vagy erősítve az Istentől. Azon az úton, amelyen jársz. Mi a gyümölcsök is ezt mutatják. Ahogy az Isten tisztel bennünket, hogy nem erőltet ránk semmit, hogy meghagyja a szabad akaratunkat, elénk tárja az életed és a halált, az áldást és az átkot. És mondja, válaszd az életet, válaszd az áldást. Aztán a biztonság, feltétel nélkül elfogadása van az Istennek. Bárki mehet hozzá, nem támaszt feltételeket. Úgy jöhetsz, ahogy vagy. Nyilván befolyásol akar lenni az életedre, hogy nem maradj úgy, ahogy vagy. Hogy formálódj. Támogatást kapsz a mennyből, számtalan módon nyit Isten forrásokat az életünkben. És ez egy biztonságérzetet hoz. Azt mondja, ilyen képeket használ a Biblia, hogy szárnyad oltalmába megyek, vagy mint lyuk a csibéjét gyűjti össze az Isten. Ugye Jeruzsálemnek is mondja Jézus, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, mint lyuk a csibéjét, és Ézsaiás profétánál pedig, talán Ézsaiás 63-ban van benne ez a kép, hogy összegyűjti az Isten, mint lyuk a csibéjét. Ugye ez az oltalom, védelem, meleg van, biztonságban érezzük magunkat a vihartól is. Ez egy fantasztikus dolog, de nézd meg! Az Isten gyermekének, az Istenhez tartozó embernek a kiváltsága az, hogy biztonságban lehet a fizikai és a szellemi lelki szükségei tekintetében is. Egy megelégedett emberré tud válni, ha a gondolkodás módját engedi, hogy átváltozzon és formálódjon, és az életvitele is ehhez igazodik. Egy megelégedett emberré válik. Jézus azt mondja, hogy a békességemet adom nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Igaz? Az én békességemet adom nektek. Egy természetfeletti bizonyosság, megnyugvás, belső békességet tapasztal csak az az ember, aki az Isten gyermeke, aki az Istenhez tartozik. Óriási áldás, óriási lehetőség. Menjünk tovább. Az ember a szükségeinek betöltésére stratégiákat készít, és egyre inkább ilyen stratégiákat alakít ki, hogy hogyan és mi módon szerezze meg azokat a dolgokat, azokat a személyeket, azokat a kapcsolatokat, hol szerezzen befolyást, amelyből fakadóan mind a biztonságérzetét, az elfogadottságát, az értékesség tudatát, mind a testi szükségeit be tudja tölteni. Nem erről szól az élet? Az emberek így élnek. Ezeket a szükségeket akarják maximalizáltan betölteni. Nem? Ez motiválja az emberek cselekedeteit és gondolatait, ha végignézel a világban, hogy ezeket betöltsék. A legmélyen ezek az emberi szükség és vágyak lapulnak meg, amik motiválják az embereket, és amiből alakul ki az ő életükben egy filozófiai gondolkodásmód, és mi is így jöttünk az Istenhez, hogy volt egyfajta rendszerünk arra vonatkozólag, hogy hogyan szerezzem meg a testi szükségeimet, hogyan töltsem azt be, hogyan leszek én biztonságban, hogyan lesz nekem az önértékelésem egészséges, hogyan érzem én magam jól a bőrömben. Ehhez kialakítottunk szokásokat. Van, aki a kapcsolatokban gondolkodott, párkapcsolatokban. Úgy gondolta, párkapcsolatokban tudja megélni az életét, és újabb kapcsolatokat keresve próbálta ezt a fajta értékességtudatot betölteni. Van, aki az anyagi javakat hajszolta. Van, aki birtoklási vágy, féktelen birtoklási vágy jelenkedett az életében, és birtokolnakat, embereket is, javakat is birtokolnakat. Tehát sok módon van az emberekben gondolkodásmód, és felépített reakció arra, hogy betöltsék ezeket a szükségeiket. És amikor beszélgetünk az emberekkel, és amikor Isten igét te is hallod és olvasod, akkor ezek ütköznek. Az ilyen gondolkodásból és ezek a reakciók, amik benne, amiben élsz és élünk, ezek ütköznek az Isten tiszta igéjével, az Isten előremutató, örökkévaló értékeket közvetítő beszédével. Ezért mondja, hogy áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, sőt megítéli a szív rejtett gondolatait, szív mélyen lévő gondolatait is. Neki kell majd számot adnunk. Mindjárt mezítelenek és feletlenek vagyunk az ő személy előtt. Ugye, ahogy ezt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében. Tehát hamis meggyőződések és hiedelmek forrásai. Először is a világ. Ugye világkorszakról beszélünk a világgal kapcsolatosan, amely először is áll a szülők példájából, nevelési módszeréből, amit ők továbbítottak. Aztán az oktatásból iszonyú erővel bír maga az oktatási rendszer, csak gondoljunk az evolúció és a teremtés, vagy kreacionizmus gondolatával kapcsolatosan. Politikai rendszer szintén meghatározza azt, hogy milyen stratégiák alakulnak ki a szükség betöltésére. Csak egy példa. Ugye a kommunista rendszerben a vagyonszerzésnek teljesen más módja volt, és a birtoklásnak teljesen más módja volt, mint egy kapitalista rendszerben, igaz? Tehát egészen másképp birtokoltak dolgokat a kommunista rendszerben emberek. Csak egy ilyen. Tehát a politikai rendszer meghatározza az emberek stratégiáját. Na, csak ez már egy olyan gondolat, amit javaslom elgondolkodni, és ezen már el lehet beszélgetni, aki ilyen filozófikus alkat, akár órákat el lehet beszélgetni, hogy milyen változások mentek végbe a magyar társadalomban például. A szükségek betöltése szempontjából. Tehát az emberek hogyan próbálják a szükségeket, az igényeket kielégíteni. Mekkora változáson ment át a magyar társadalom, Magyarországon élő emberek. Ugye a tulajdonnak a szerepe sokkal kisebb volt a kommunista rendszerben. Sokkal jelentősebb volt a hatalom, és sokféle más dolog jelentőséggel bírt. Talán a család is magasabb szinten volt a kommunista rendszer idején, az egymás utaltság miatt. A kapitalista rendszerben ott a tulajdonlás, a birtoklási vágy és a pillanatnyi örömök időszakát éljük, ennek már picit filozófiai háttere is van, amiben ma vagyunk. Itt van a média, és mindenképpen a médiához hozzátenném a tömegnyomást, amely a stratégiák kialakításában jelentős befolyással bír egy ember életében. Aztán ott van a testi dolgok, a velünk született ellenállás Isten és a Biblia alapelveivel szemben. Mert így van. Akárhogy is szépítjük, ha te hívő ember is vagy, amikor az Isten igéje egy változást akar munkálni az életedben, a testedből fakadó zsigeri ellenállást élsz meg. Így van? Na most mondjunk egy egyszerű példát. Házasságkötés. Meg van írva. Az asszony tisztelje az ő férjét. És az is meg van írva, hogy a férfi pedig szeresse az ő feleségét. Addig általában könnyen megy a dolog, amíg azt mondja a feleség a férjének, hogy neked engem kényeztetni kell, neked engem szeretni kell, és velem neked úgy kell bánni, hogy én jól érezzem magam. Mert ez van benne a Bibliában. És aztán a férfi felmondja a leckét, én meg azt olvastam a Bibliában, hogy neked pedig engem tisztelned kell. És neked engem támogatni kell az én szolgálatomban és életemben, mert ez van megírva a Bibliában. És akkor elbeszélünk egymás mellett. Igaz? Tehát a testnek megvannak a válaszai, a reakciói az Isten igével szemben. Ezért mondja az ige, hogy a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen, Galata levél 5. fejezet, hogy jól emlékszem, hogy ne azt cselekedjétek, amit akartok. Bicskát neki, azt mondja Tamás, halálba vele. Jó. Aztán ott van az ördög. Nem szabad kihagyni az ördögöt, de ugye eddig még a világról beszélünk, a testről, nyilván a világnak fejedelme a sátán. Az ördög felajánl bármit, amivel nem tartozik bele a Krisztusnak való engedelmesség. Az ördög mindent kész megadni neked, pontosan felajánlani, megadni nem biztos, de felajánlani mindent kész neked, csak egy dolgot hagy ki, ne azon gondolkodj, hogy hogyan engedelmeskedje Krisztusnak, azaz az ő beszédének, az Isten igéjének. Ebből fakadnak azok a célszerűtlen hatástalan megoldások és magatartás minták, magatartás cselekedetek, amelyekről azt hiszük, hogy elegendőek a vágyak, szükségek vagy célok betöltésére. Nyilván ugye ezeket azért építik fel az emberek, mert azt gondolják, ha én legyőzlek téged, mert ugye mondjuk te vagy a feleségem, nem, már nem így van, akkor gondolhatod azt, ha legyőzöl engem, tehát leigázol, azaz én tisztelni foglak és szolgálni foglak téged, akkor te boldog leszel. Ugye? Ez lehet egy rossz gondolkodásmód és testi gondolkodásmód egy házasságban. És sorolhatnám, hogy mit akarunk elérni a másiknál, amitől azt gondoljuk, hogy mi boldogok leszünk. De boldog és kiteljesedett életű emberek csak akkor leszünk, ha az Isten igéje szerint gondolkodunk és cselekszünk. Akkor leszünk boldogok. Az összes többi szemfényvesztés. Tudtok még követni? Nem nagyon filozófikus? Na, menjünk tovább. De hát a Dave Sanford bácsi master, tehát neki lehet. Jó, nézzük az akadályokat, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy a szükségeink be legyenek töltve. Ez is teljesen valóságos hétköznapi dolgok. Hát persze, igen, az előző diához még azért hát csak néhány igét. Mert az Isten igéje beszél mind a három területről, és leleplezi, világosságra hozza a testnek, a világnak és az ördögnek a munkáját, hogy hogyan és milyen módon kell eligazodnunk nekünk ezzel szemben, vagy ezzel kapcsolatban. Világgal kapcsolatban néhány ige. Galata 6.14. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára, mondja Pál apostol. Tehát így gondolkodik a világgal és a világ gondolkodásmódjával kapcsolatban. Kolossé 2.8. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem a Krisztushoz alkalmazkodik. A világ elemei az ókorban azt gondolták, hogy bizonyos angyalok felelnek a világ elemeinek, mondjuk megtartásai, vagy bizonyos természetfeletti lények felelnek a világban különböző természetfeletti dolgokért, meg természetes dolgokért is, mondjuk a földet, hogy tartják. Persze ez nem így van, azt tudjuk már. Jó, de sorolhatni még több igét, Jakab 1.27, Jakab 4.4, ezt írjátok fel. Aztán a test, Róma 7.5. Mert amíg test szerint élünk, a bűntörvény által szított szenvedélyeink hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Tehát a test szerinti élet a bűnök törvény által szítva halálnak termett gyümölcsöt életünkben. Aztán Róma 7.18, mert tudom, hogy én benne és testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hát, és nagyon sok ige van még itt, de ezeket mind nem fogom felolvasni. Aztán az ördöggel kapcsolatban, Efézus 4.27, helyet se adjatok az ördögnek, ugye nap nem ennyi haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. 2 Timóteus 2.26, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát lehet, ilyen helyzetbe került valaki, hogy foglyul ejti az ördög, a csapdába ejti az ördög, és kényszer alatt van, hogy cselekedje az ördög akaratát. Aztán Jakab 3.15, ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Tehát van olyan fajta bölcsesség, amelyből fakadnak cselekedetek és hozzáállás és gondolkodásmód, amely ördögi bölcsesség. Oké. Az akadályokkal kapcsolatban. És akkor nem soká majd be is fejezzük. Jó, hát a megoldás, a mélyebb megoldás, mert sok mindent mondtam most is, de azt akkor valószínűleg következő alkalomra hagyjuk, hogy az idővel jó gazdálkodjunk. Na nézzük. Akadályok a szükségek betöltésére. Elérhetetlen célok. Ugye ez jelentős akadály, nem? Ha az életem abban a szakaszában olyan célokat tűzök ki magam számára, amelynek elérése nem valóságos. Tehát tipikus mai gondolkodásmód, az emberek úgy szeretnék ma kezdeni az életet, hogy mindennel rendelkezzenek. Mikro, mosógép, hűtőgép, szuper konyhabútor, azt mondják, hogy ma egy otthonnak az ikonja, egy konyhabútor, azt hallottam most valakitől. Tehát szuper konyhabútor, saját lakás, lehetőleg saját lakás, gázos hűtés, hogy olcsó legyen, vagy nem tudom, mi legyen benne kandalló is. Tehát ugye általában az embereknek megvannak a sztereotípiáik, mert úgy gondolkodnak, hogy van 200 forintom, elmegyek a McDonald'sba, és veszek egy pár százas ajánlatot, és jól lakok. Tehát az gyorsan megvan. Ilyen gondolkodásmód van. És ugye, ha olyan célokat tűzök ki magamnak, meg mondjuk a férjemet úgy nyüstölöm, mint feleség, hogy drágám, nekünk miért nincs már, akkor ezzel a gondolkodásmóddal, ezzel a hozzáállással olyan életutat fogok választani magunk számára, amely a tönkremenetelhez fog menni. Mindig szaladunk valami olyan után, amit sosem érünk el, vagy legalábbis nem fog beteljesedni az életünkben. Tehát azok a célok, amelyeket úgy tűzünk ki, nem valóságosak. De sokat mondhatnék, mert szellemi dolgokban is van ilyen, meg van írva, hogy a hit, Istennek kapott hit mértéke szerint. Tehát hiába akarok én olyan lenni, mint Pál apostol, arra én már lemaradtam. Ugyanis már az evangéliumot elvitték Európába. És Európa szerte már vannak gyülekezetek. Tehát én már nem kell, hogy Pál apostol akarjak lenni, mert ő már volt. De sorolhatnék mai sztárokat is. Neked nem kell Michael W. Smithnek lenni, mert ő már van. Tehát Isten felőled jobbat tervezett el. Te egyedi vagy. Az univerzumot alkotó Isten kreativitásának nagyságában eltervezte, hogy milyenné formál téged. Nincs két csillag egyforma. Nincs két virágszírom egyforma. Mindegyik más. És ez az Isten, aki ilyen kreatív, gondolt rólad valami nagyot. Vagy nagyszerű. Tehát elérhetetlen célok, hát akadályok abban igaz, hogy beteljesedett életet éljünk. Elérhetetlen cél az, hogy leigázzam a férjemet, a feleség vagyok. Ez olyan cél, amit ha elérek, nem fogom elérni azt a célt, hogy boldog legyek mellette. Értitek? Tehát végül is olyan úton járok, amely nem tesz teljessé engem. Ha férfiként nem vagyok felelősségteljes, és nem tudom meghúzni a határokat a családomban, és nem tudok jó döntéseket hozni, azért nem vállom fel a döntés felelősségét, akkor nem tudok belépni abba az örökségbe, amelyet Isten nekem akar adni. Egyről állok, én nem tartóztatom meg magamat, és nem élek szent életet. Nem úgy gondolok, hogy a megpróbálás, a próbatétel, a kísértés az olyan, hogy én rendszeresen el fogok bukni is. A szexuális kísértésekbe, hát végülis én mindig bele fogok esni. És ha elhiszed azt, hogy neked ez a törvényszerűség, hogy neked mindig el kell bukni, akkor mindig el is fogsz bukni. De úgy gondolkozol, hogy megvan írva, hogy erőmön felül a próbatétel nem ért engem, és az is megvan írva, hogy a ifjúkori kívánságot kerüljem azokkal együtt, akik az Isten szerint való gondolkodásmód szerint élik az életüket. Tehát a tisztaságra, a becsületességre, a szentséget törekednek, hogy ezekkel keresem a kapcsolatot, akkor ki fog teljesedni az életem, és győzni fogok. Egy győzelmet fogok megélni, és nem egy vesztes ember leszek, és nem mindig úgy élem az életemet, hogy mindig vesztes vagyok, és vereséget szenvedek. És minden területen lehet győzni. Tehát nincs olyan terület, olyan kísértés, amelyben törvényszerű, hogy el kell bukni hívő embernek. Így van? Tehát nem azt mondom, hogy ez a tapasztalatod, hanem azt mondom, hogy ezt mondja a Biblia. És ez lehet a tapasztalatom és a tapasztalatod. Isten dicsőségének átélése és megélése. Aztán jönnek a külső körülmények. Hát kedvesem, hadd mondjam neked, a külső körülményeket általában nem tudod megváltoztatni. Azért külső. Mert a te világodon kívül vannak. Nem tud megváltoztatni. Egy zsémbes főnököt, egy erőszakos apát, egy rossz szomszédot, egy munkanélküli szituációt önmagadtól nem fogsz tudni megváltoztatni. De meg tudod tenni, hogy keresel munkát és imádkozz a munkáért, de valahol fel kell, hogy vegyenek. Érted? Szóval ezt nem tud megváltoztatni. Ez tulajdonképpen kívül áll. Tehát tudnivalásul kell venni, hogy a külső körülményekben hiába keresném a megoldást, hogy a ugye jellemző gondolkodás volt, ha megváltoznának a körülmények, akkor én is boldogabb lennék, és teljesebb lenne az életem. Ha nem ilyen lenne, akkor így lenne. Így válnak el emberek, így lépnek ki házassági szövetségből ma. Úgy gondolják, hogyha elválnak, akkor az önállók is életüket jobban tudják élni, tehát boldogabbak lesznek. És akkor hát sajnos ugye a tapasztalat teljesen mást mutat, ami körülöttünk és körülvesz bennünket. Tehát a körülményeket, külső körülményeket nem fog tudni megváltoztatni, ez egy akadály. De hogy hogyan gondolkodol a külső körülményről, hogy Isten igéje szerint gondolkodsz a külső körülményről, ami hatással akar rád lenni, vagy sem, azt te döntöd el. Az a te kezedben lévő döntés. És már győz. Innentől kezdve már tiéd a győzelem. mivel ha Isten szerint való módon kezdesz gondolkodni a körülményeidben, akkor Isten meg fog szabadítani. Tehát elkezded keresni a szabadulás útját, és ki fogsz menni abból a szorult helyzetből, és győzni fogsz. És meg fogod tapasztalni az Urat, és az Úrral fogsz bizonyságot tenni. Hogy milyen jó a te Istened. És ezeket az Isten fiakat várja ez a világ sóvárogva. Ugye, és hát még ennek vannak más aspektusai is, de ezzel is foglalkoztunk már itt. Aztán az akadály még a félelem a kudarctól, vagy a visszautasítástól, tehát nem kezdeményezek, nem lépek ki hitáltal, nem indulok el, hanem lebénulok. Ugye a félelem az lebénít, és nem enged kibontakozni. Menjünk tovább. Az akadályokkal kapcsolatos reakciók, amikor az akadályba ütközik egy ember, milyen reakciókat lehet felfedezni, legyen tükör előttünk, te hogyan szoktál reagálni, amikor valami nem úgy van, hogy te akarod? Azt mérleged, hogy nem. Vagy bármi is akarod, az nem úgy van, hogy akarod. Mert olyanok a körülmények. Vagy olyan célokat tűztél el ki életednek abban a szakaszában, ami elérhetetlenek. Tehát figyelj, én hiába szeretnék a Franciaországnak a miniszterelnöke lenni, hát valószínűleg legalább az oda kellett volna születnem. Egy. Valószínűleg jogi egyetemre kellett volna járnom, mondjuk minimum. Ugye? Franciaországban. Ugye ez a Sorbonne. Ugye a Sorbonne. Tehát oda kellett volna járnom. Valószínűleg egy olyan családba kellett volna születnem, amely család elég közel áll a jelenleg hatalmon lévő uralkodó osztálynak, mert ilyen mindig van. Ugye a mindenkori uralkodó osztály erőszak szervezete az állam. Legalábbis nekünk még így tanították, de már lehet azóta más definíciója van. Ez így van. Alapvetően ez így. Ha végig gondol, ez igazság. Na mindegy, most hagyjuk a demokráciát, és a többit, hogy ott ki van hatalmon, mert ez egy más dimenzió, de kis hazám, ezt is nyögjük, hogy azért a demokrácia mégsem azt jelenti, hogy itt gyakorlatilag a hatalmat azok gyakorlatilag, akik választanak, és a megválasztott miniszterek vagy képviselők által van képviselve a közakarat. Ugye kis hazámban ez egy kicsit másképpen van. Azt is mondhatnám, hogy diktatúra van, de gyakorlatilag ez jó vicc. Kérdezték a Tanú című filmben, hogy mi a proletár diktatúra? Hát az, amikor a prolik diktálnak. Tehát igen, szóval jó. Tehát most nyilván a diktatúra abból áll, hogy az van, akik diktálnak. Az történik. És nem tudod megváltoztatni akkor a diktatúra. És kis hazámban azt kell mondanom, hogy sokkal inkább hasonlít a diktatúrára a mai magyar berendezkedés, mint sem arra fajta demokráciára, amelynek köntöse alatt mindezt végzik, és a hatalmat megszerzik, és gátlástalanul birtokolják Magyarországon. Adjon az Úr nekünk olyan istenféle embereket, akik szeretik az Urat, félik az Urat, Isten igének tükrébe beletekintenek, változnak, és jó döntéseket hoznak magyar emberek javára. Amen. Országunk felemelkedésére, ezért várjuk az ébredést Magyarországon. Amen. Ezért éneklünk az ébredésről, ezért álmodunk az ébredésről, ezért imádkozunk az ébredésért, ezért hirdetjük az evangéliumot, és ezért nem vagyunk fel soha. Amen. Amíg szusz lesz bennünk, mi ezt csináljuk. Amen. Amen. Halleluja. Na, dicsőség az Úrnak, mert így van még. Így van még. Ha népet kér, feláll az Úr és cselekszik. Dicsőség Istennek. Halleluja. Na. Oké. Reakciók. Tehát reakciók, amivel most ezt szintén tükröt tartunk magunk elé, gondolkodjunk, hogyan szoktál reagálni, amikor akadályba ütközik a te vágyaid, szükségeid, de valaki sóhajtoznak, szabadulást, ellenrészem elindul a szabadulás. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Na, tehát ugye az első dolog a bűntudat, ami nem első, csak megjelenik a bűntudat. Én alkalmatlan vagyok, nem érek én semmit. Elrontottam, biztos azért nem megy, mert ilyen szerencsétlen vagyok, én nyomorult vagyok, hibáztam, ha nem így csináltam volna, ha nem rontottam volna el, akkor másképp lett volna, ugye? Bűntudat, ugye, mint reakció, amikor nem teljesednek be az emberek a vágyai. Tehát ez az a három dolog, amiről beszéltünk. Biztonság, értékességérzet. Aztán itt van a neheztelés, amikor elkezdünk neheztelni másokra, hogy ők nem úgy viselkedtek, nem úgy cselekedtek, nem azt tették, ami ahhoz kellett volna, hogy mi jól érezzük magunkat. Igaz? neheztelés. Ennek durvább formája a düh. Hogy dühösek vagyunk, és elkezdünk harcolni azért, hogy megszerezzük azt, amiről úgy gondoljuk, hogy jár nekünk ahhoz, hogy mi boldogok legyünk. És elkezdenek emberek harcolni dolgokért. Jaj, ezek a harcnak sunyi formái is vannak. Olyan formája is van a harcnak, amikor hazamegy, és otthon durogsz a feleségednek vagy a férjednek. A szemétláda. Te úgy kidolt velem, ilyen gonosznak lenni. Hogy képzel ezt? Milyen főnök az ilyen? Hogy gondolja, hogy milyen tanár az ilyen? Így kitolni velem. Ugye, jön a düh. A másik a harc, amikor elkezdesz harcolni a másikkal. Rá akarod bírni, hogy azt csinálja, és úgy csinálja, hogy te gondolod, hogy jó neked. Ugye ez egy reakció. Te hogy szoktál reagálni? Aztán jön az aggódás. Hú, ebből már sose lesz semmi. Mi lesz holnap? Mi lesz tegnap? Ja. Az aggódás az nem ismer határokat. Aggódás nem véletlen, hogy az Úr Jézus szól, hogy ne aggódjatok. Mert tudja, hogy a mi testi életünk, a testi gondolkodásunk szerint erre vagyunk hajlamosak. Aggódás. Aztán félelem, megbénulás vagy menekülés. Ugye a félelem az lebénít, ezt ismerjük, cselekvésképtelenné tesz, megijed a jövőtől, fél, hogy mi lesz most, mi történik, nem tud józanul gondolkodni, félelmével rossz döntéseket hoz. Aztán a menekülés a másik reakció, hogy megpróbál kilépni abból az élethelyzetből, szituációból. Ott hagyja a munkahelyet meggondolatlanul például, kilép a házasságból meggondolatlanul, még a hasznak egyik módja például ilyen is, hogy akkor váljunk el. Ugye, enyhe zsarolás, vagy manipuláció, de erről még majd beszélünk, vagy megpróbál nyomást gyakorolni, de erről majd következő találkozásunkon még beszélünk. Vagy menekül, tehát kilép abból az élethelyzetből meggondolatlanul, ahelyett, hogy megtapasztalná az Isten szabadítását és győzelmét, tehát elmegy arról a helyről, ahol a próbatétel éri, és próbál menekülni, csak az a baj, hogy a próbatétel forrása, ahogy mi megéljük azt a megpróbáltatást, ugye, az nem a körülményben van, hanem bennünk. Tehát ahogy te átélsz egy megpróbáltatást, az nem a körülményben van benne, hanem az benned van. Egyetértünk ezzel? Tehát amilyen, ahogy reagálok egy külső körülményre hatásra, egy bántásra, egy elutasításra, egy nehéz körülményre, egy anyagi nehézségre, ahogy én reagálok, az én bensőmben van benne. Így van? Na már most, ha én kilépek abból az élethelyzetből, amiben ez a megpróbáltatás ér engem, akkor mi fog történni? A probléma forrását magamban viszem tovább egy újabb kapcsolatba, egy újabb munkahelyre, egy újabb iskolába, egy újabb gyülekezetbe. Ugye így mennek az emberek gyülekezetre, gyülekezetre. Mert úgy gondolják, hogy elmegy másik gyűlőbe, hogy jobban fog érezni magát. De azért nem érzi jól magát most sem, mert belül van a probléma. Az ő gondolkodásmódjában, hozzáállásában van a probléma. A leggyakrabban egyébként ez a gond. Oké. Okay. Jó. És akkor egy utolsó diát szeretném fölraknánk, amivel beszeretném vezetni a következő találkozást, és innen fogjuk folytatni. Ez milyen lefolyik az egész, hadd folyjon az egész. Tehát az emberi kapcsolatokban három alapvető kérdéssel találkozunk. Már a kezdetekben, ugye 1 Mózes 3-ban látjuk, hogy megvan bennünk a hajlam, hogy irányítani akarjunk másokat, hogy őket tegyük felelőssé, és őket hibáztassuk a saját problémáinkért, hibáinkért. Ezzel kicsit majd még foglalkozunk. De hogy került Ádám és Éva az aláfa alá, vannak elképzeléseim. Hogy hány napon keresztül nyüstölte Éva Ádámot, hogy de drágám, azt még nem láttuk. Mi az, hogy nem lehet? Én olyan kíváncsi vagyok, olyan kívánatos, de figyelj, ne együnk róla, csak nézzünk meg, csak menjünk egy kicsit közelebb, ne csak ennyire, még közelebb. Csak úgy megsimogatnám azt a gyümölcsöt, drágám, ne legyél már ennizé, most miért vagy ilyen kemény velem? Most igen, miért nem engedsz érvényesülni és kibontakozni, drágám? Hát én megsemmisülök melletted, én nem tudok kibontakozni. Tehát nem tudom, hogy hány napon keresztül rágta a lelkét Ádámnak Éva, mert azért a Biblia erről szól. Tehát világosan tanít a Szentírás, hogy kin keresztül léped be a kísértés az első ember Pál életébe, és kin keresztül lépett be a bűn, így van, Pál tanít, hogy Évát kísértette meg a sátán, és Éván keresztül lépett be Ádámhoz ez a dolog, jó, nem mentjük fel Ádámot sem, mert azt kell mondani, Éva. Ha nem hagyod abba, szabadító szolgálatot végzek. Kézátétellel. Na jó, természetesen nem gyakorlom az asszony verve jó filozófiát, mert ez nem keresztény magatartás, de igenis azt gondolom, hogy Ádámnak felelősség lett volna szemébe nézni Éván, és azt mondta, Isten azt mondta, hogy arról ne együnk, mert meg fogunk halni. Így gondolkodjál, Éva, hogy élj, és teljes életedet, és boldog legyél. Értsd meg, fejezd be, megmondta Isten, így fogunk eljárni. Tudsz rá, Éva, mondani egy ámen? Mondom, tudsz rá, mondani egy ámen? Ámen. Na, azért mondom. Jó. Jó, hát nyilvánvaló, ugye ennek a megjelenési formája sokféle lehet egy-egy kapcsolatban, én nem szeretnék ezzel egy ilyen standardet felállítani, de igenis azt gondolom, hogy ott egy nagyon erős befolyásolás volt a vágyak miatt, mert Évában voltak olyan vágyak, amitől az Isten meg akarta óvni. Tehát olyanra vágyott Éva, amelyet Isten nem akart neki adni, mert tönkeredette Évát. És nem megfosztani akarta valamitől, hanem megoltalmazni. Nagy különbség. És akkor fogunk foglalkozni az irányítás, a felelősség és befolyásolás témájával. Nagyon érdekes. Tehát hogyan tudunk befolyással lenni emberekre, és hogyan van befolyásolánk az Istennek a beszédre. Tehát milyen területeken? És hogyan lehet egy érett keresztény életet élni? Tehát mit jelent, inkább definiálni fogjuk, hogy mit jelent az, ha valaki érett keresztény, felnőtt. És akkor majd beállítjuk magunkat, hogy hol tartunk. Semmi gond, onnan lehet előre haladni. Igaz? Csak nem baj, ha van egy diagnózis. Jó? Tehát majd itt visszatérünk még erre, hogy ki kire mutogat, mert aztán hát a felelősség áthárítás téma is nagyon érdekes dolog, mert azért mindjárt meg volt a felelős, az asszony, akit mellém adtál. Hát a kígyó. Ő a hibás mindenért. Ki hibás? Hát az ördög. Hát ő a hibás mindenért. Persze. Tényleg? Na, itt teszünk egy kettős pontot. Kívánom, hogy gondolkodjatok el ezeken a bibliai igazságokon. Gondolkodjatok el azon, amiről megnéztük az Isten igét, hogy mi is az a tükör, amivel beletekinthetünk, és megláthatjuk a bátorítást, a vigasztalást, a elfogadást, és ne legyünk annyira valgák, hogy ezeket nem veszük észre a Bibliából. Tehát ne csak a nyesegetést vegyük észre, hogy amikor Isten igéje formálna akar bennünket, de attól se vonjuk el magunkat, amikor kellemetlen, és ne lapozzunk túl Biblia verseket, amik esetleg úgy érnek bennünket, hogy úgy pontos, precíz meccéseket végeznek a gondolkodásforumban, szívünkben, cselekedeteinkben, szokásaink területén. Amen. Amen. Hasznos volt nektek?
Amen.
Amen. Jó. Dicsőség az Úrnak akkor, ha ez így van.